Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Sánt András vagyok. A mai műsorban a házasság intézményének erősödéséről, a felelős internethasználatról, illetve a meddőségkezelés lehetőségeiről hallhatnak.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
3/4 évvel emelkedett a házasságkötések száma nem egészen egy évtized alatt, és a házasságok egyre stabilabbakká váltak. Tudtuk meg a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért szakpolitikai elemzési vezetőjétől, Szomszéd Orsolyától, Dzsubák Tamás interjúja.
A házasságkötések száma tulajdonképpen 2010 után indult újra növekedésnek. 2019. novemberig már több mint 60 ezerre emelkedett a házasságkötések száma, vagyis a rendszerváltás óta nem kötöttek annyi a házasságot Magyarországon, mint tavaly, tehát ezt elmondhatjuk. Ezzel szemben a 2010-es év volt a negatív rekord, hiszen akkor válással és megözvegyüléssel kétszer annyi házasság szűnt meg, mint amennyit kötöttek. Tehát a 2010-es 3,6-ról 2018-ban már 5,2-re emelkedett az 1000 lakosra jutó házasságkötések száma, vagyis ez azt jelenti, hogy mi 2010-ben a házasságkötések számához viszonyítva kétharmadnyi volt a válások száma, addig 18-ban már csak harmad annyi.
Arról van adat, hogy mely korosztályra jellemző leginkább a házasságkötés?
Ugye az elmúlt években, évtizedekben nagyon sok változás, dinamikus mozgás volt megfigyelhető. Nyilván a házasságkötés időtartamának kitolódása is megfigyelhető, és 1991 és 2016 között 8 évvel növekedett meg az első házasságkötések átlagos életkora, mindkét nem esetében. Ez azt jelenti, hogy első házasságukat a férfiak 32-33 éves korukban kötik, a nők pedig 29-30 éves koruk között.
Átlagosan meddig tartanak a házasságok?
Az is egy pozitív fejlemény, nem csak a házasságok számának növekedése, hanem ezzel együtt az is, hogy 90 és 2017 között az átlagos házasság tartam 10,9-ről 14 év fölé emelkedett. Vagyis elmondhatjuk, hogy a házasságok egyre stabilabbak, és a házasságban eltöltött idő is közel a harmadával nőtt. Illetve az is pozitív fejlemény, hogy az összes életkori korcsoportban növekedett a házasságok száma, tehát legjobban a 30-as korcsoport körében. Viszont, hogyha a 2010 és 16 közötti házasságokat nézzük, hát azoknak a házasságoknak nőtt meg a száma, ahol mindkét fél nőtlen vagy hajadon volt, vagyis az első házasság volt számukra. Elmondhatjuk, hogy az emberek újra mernek elköteleződni.
Az emberek hogyan vélekednek a házasságról? Ez kiderül-e a felmérésből?
Kutatások egybehangzóan azt mondják, hogy a magyarok házasságpártiak. KSH-nak volt egy felmérése, amiben 90%-a a válaszadóknak a házasságkötést javasolja a fiatalok számára, szemben az élettársi kapcsolattal, vagy az egyedüléléssel. És az emberek nagy arányban egyetértenek abban is, hogy a házasság nem egy idejét múlt intézmény. 2016-ban a 22 és 75 évesek 3/4-e adta ezt a választ, míg csak 16% gondolta, hogy ez egy szükségtelen intézmény lenne. Viszont a Kopp Mária Intézetben is nagyon sok kutatásban vizsgáltuk a gyermekvállalás motivációit, nyilván, hiszen ez komoly összefüggésben van a házasságkötésekkel, és a kutatásinkban is az látszik, hogy a házasság mint párkapcsolati forma elsősorban a gyermekes, illetve a gyermeket vállaló párokat jellemzi. Például a Babamama Expon végzett felmérés, ami 2018-as, ott például azt tapasztaltuk, hogy a gyermekek számának növekedésével egyenes arányban nő a házasságban élők aránya.
Szomszéd Orsolyát, a Kopp Mária Intézet szakpolitikai elemzési vezetőjét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
A gyermekek internet használatára ajánlatos kellő figyelmet fordítani, megfelelő szülői mintát mutatni és észszerű keretek közé terelni a felhasználói szokásaikat, hogy később ezek a szokások belső normává váljanak, javasolja Ságvári Bence szociológus. A világháló felelős használatáról Dzsubák Tamás kérdezte a szakértőt.
Milyen veszélynek vannak kitéve a gyermekek az interneten?
Nyilván rengeteg veszélynek vannak kitéve, bár az is igaz, hogy nem érdemes ettől senkinek pánikba esnie. Ha hosszabb távon nézzük ezeket a folyamatokat, akkor az mondjuk igaz, hogy a gyerekekre leselkedő kockázatoknak a mértéke és az intenzitása az nőtt, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ma több gyerek lenne konkrétan károsultja ezeknek a kockázatoknak. Tehát ez a szint, ez viszonylag állandó, Nyilván ezzel foglalkozni kell, a veszélyek azok léteznek, de nem érdemes mindenáron vészharangot kongatni.
A szülők mennyire vannak tisztában ezekkel a veszélyekkel?
A szülő és szülők között nagyon nagy eltérések vannak, tehát nyilván vannak olyan szülők, akik egészen jól képben vannak, egészen jól tudják ezeket a kockázatokat kezelni, meg ezzel kapcsolatban jól tudnak segíteni a gyerekeiknek, és zárójelben nem csak a kockázatokkal kapcsolatban tudnak segíteni, hanem úgy általánosságban ezzel a digitális írástudással, médiaértéssel kapcsolatban tudják aktívan támogatni a gyerekeiket. És hát vannak nyilván sokan olyan szülők, akik érzik azt, hogy ez veszélyes és kockázatos, de se idejük, se a tudásuk nincsen meg feltétlenül ahhoz, hogy a gyerekeiket aktívan tudják segíteni. Tehát az ő esetükben inkább a félelem dominál, vagy a félelem szülte korlátozás. És egyébként van a szülőknek egy jelentős része, aki úgy próbál lépést tartani, próbál különböző technikákat, praktikákat bevetni. Itt ugye alapvetően beszéltünk arról, hogy lehet korlátozni az internet használatot, lehet korlátozni az eszköz használatot, lehet beállítani különböző technikai szűrőket, amik megszűrik a tartalmakat a gyerekeknek. De hát ami a legfontosabb, és ami általában minden kutatás azt mutatja, hogy a leghatásosabb, az az, hogyha a szülő beszél a gyerekével, és megpróbál neki aktívan segíteni, és bizonyos dolgokat nyilván fiatalabb életkorban még együtt fedeznek fel, de utána is folyamatosan egyfajta társként, mentorként ott marad a gyerek mellett.
A helyes pedagógia hogyan mutatkozhat meg?
Tehát az első és a legfontosabb, hogy az, amit a szülő mond, és ahogy ő maga viselkedik, vagy amilyen szabályokat maga számára előír, azok legyenek összhangban. Tehát az, hogy mit akar a szülő, mit kér a gyerekétől, és az, hogy ezzel szemben ő mondjuk miket tart be magára nézve, hogyha ezek nagyon távol vannak egymástól, akkor az nyilván egy nagyon rossz pedagógia, mert ez egy üzenet a gyerek felé, hogy ez valószínűleg nem komoly, vagy ezt nem úgy kell betartani. Amit itt lehet látni részben kutatások, meg hát az ember józan ítélőképessége alapján is, hogyha mondjuk nézzük a 7-8-9 éves kortól kezdődően nagyjából a 16 évig tartó időszakot, akkor ennek az elején érdemes a szülőnek komoly energiákat fektetni abba, hogy kialakítsa az otthoni szabályokat, és még fontosabb, hogy a normákat. Tehát az a jó, amikor már nem is csak szabály van, hanem egyszerűen az olyan szinten bensővé válik mindenkiben, hogy szabályok nélkül úgy viselkedni és annak megfelelni. Tehát ez az időszak, amikor a szülőnek példát kell mutatni, amikor el kell kezdenie beszélni a lehetséges kockázatokról, és persze a lehetőségekről is. Ez nagyjából a 10-11-12 éves korig tart. Utána ugye van egy váltás, tehát kezdődik egyfajta érés, és akkor kezdik el nagyon sokan a gyerekek közül használni a közösségi médiát, és ezenből is a különböző üzenetküldő szolgáltatásokat tettük, hogy hirtelen nagyon-nagyon intenzívé válik a kommunikáció, és a tartalom generálás, de inkább a tartalom megosztás. Ilyenkor érdemes a szülőnek egy kicsit még jobban figyelni, különböző jelekre, és még aktívabban segíteni, támogatni a gyereket. Itt ugye nagyon fontos, hogy legyen egy bizalmi légkör szülő és gyerek között. És aztán, ahogy egyre idősebbé válik ez a tínédzser gyerek, elérünk a 15-16-17 éves életkorba, ott pedig már nagyon nehéz konkrét szabályokat alkalmazni, és ott már lényegében abból él a család, és abból él a gyerek, amit az előző években felhalmoztak, és amit megtanultak. Tehát ott meg már tényleg csak az esetleges figyelmeztető jelekre érdemes figyelni a gyerek esetében, ott már valószínűleg visszaüt, hogyha a szülő túlságosan is korlátozni, és vagy szabályozni akarja a gyerek internet használatát.
Említette ugye, hogy van egy időszak, amikor még a dokkoló programok segítségét is lehet venni. Ezzel mennyire gátoljuk a kölcsönös bizalom kialakulását?
Hát ez egy egyoldalú lépés, akkor ez nyilván nem biztos, hogy a kölcsönös bizalom kialakulásának az irányába hat, de mondjuk attól se kell tartani, hogy itt valamilyen félelmetes bizalomvesztés lenne mondjuk Magyarországon szülők és gyerekek között, mert minden felmérés azt mutatja, hogy azért összességében elenyésző azoknak a szülőknek az aránya, és a száma, akik ilyen szűrőprogramokat vagy ilyen technikai korlátozásokat vezetnek be, ez mondjuk 10% környékén van, vagy az alatt van. De a lényeg, hogy ezt a gyerekkel együtt érdemes csinálni, és ha jó van ez a dolog kitalálva, és jól van bevezetve, akkor valamilyen szinten meg fogja érteni, hogy ez részben az ő érdekeit is szolgálja. De mint mondtam az előbb, ezzel nyilván már nem 14 éves, 15 éves korban kell próbálkozni, hanem ezt előbb érdemes elkezdeni, akár 7-8-9 éves kortól kezdődve, és aztán fokozatosan lazítani ezeken a szabályokon, és aztán nyilván eljön egy pont, amikor ezeket a szűrőket meg kell szüntetni, mert valószínűleg sok értelmük nincsen, hiszen sok más forrásból ugyanez az információhoz is hozzájuthat a gyerek, és ez már tényleg a kölcsönös bizalmat erodálja.
azok a kisgyermekes szülők, akik bizonytalannak érzik magukat ezügyben, kitől tudnak szakmai segítséget kérni?
Nagyon sok ilyen weboldal van, nagyon sok ilyen képzés van, nagyon sok ilyen program van, ami segít abban, hogy az ember úgymond jó digitális szülővé váljon. Én azt is mondanám, hogy az nagyon fontos, hogy a szülők egymás között beszéljenek erről a dologról, tehát osszák meg egymással a tapasztalataikat. Ez lehet nagyon informális, de adott esetben az sem ördögtől való, hogy a szülők kifejezetten erre a témára áldozzanak közös időt, és próbálnak meg szakmai anyagokból fölkészülni, és azt egymás számára átadni.
Ságvári Bence szociológust hallották.
Családi Hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Hamarosan folytatódik a Családi Hét, ha tehetik, maradjanak velünk.